Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Előttem az élet. Gondolok itt most Romain Gary francia regényíró Émile Ajar álnéven jegyzett nagy sikerű regényére, melynek főhősét, a kis párizsi Mohamedet, közismert nevén Momut, egy Auschwitzot megjárt zsidó öregasszony neveli, számos olyan sorstársával együtt, akiket az ősi foglalkozást űző édesanyjuk bízott Róza mama virágzó vállalkozására. A gyermek később kikerül a rentábilis tinik köréből, lévén, hogy már nem fizet érte senki. Így olyan jéghátán kényszerül megélni, amilyenen tud. Lett légyen azután szakmája lopás, csalás, striciskedés, mi egyéb, egyetlen morális sorvezető megmaradt számára, a végletekig megtartott hűség. Az iránt, aki őt learabozva, vele folyvást perlekedve, ám mégsem hagyja az út szélén. Hát így történt ez egykor Párizsban a hanyatló nyugaton. Mondom persze ezt annak ürügyén, hogy szerencsére itthon is elkezdődött az iskola, a szülők gyermekeik többségi mivoltára büszkén álltak talpig ünneplőben, az évtizedek óta csak néhány vidámabb helyen más anyanyelvű gyereket is befogadó intézmények udvarán. Hallgatták a himnuszt, az igazgatói intelmeket a nagybetűs életre való felkészülésről. Óhatatlanul is megeshet, hogyha nem is kis Mohamedek áldogálnak magyarul nem beszélvén a sulik udvarán, azért manapság kis, háború elől menekült volodyák, kolják, rokszanák, vagy éppen szvetlanák szoronganak egy másik világban, ott, ahol idegenül hangzik még a nevük is. A kis Mohamed nevének szótári jelentése dicséretre méltó, bármelyik magyar vagy Magyarországon élő gyerek viselheti. Az adható nevek listáján Mitko, Mizse és Modestus előzi meg, utána Móka, Monor és Monti következik a sorban. Érdekes volna megkérdezni az oroszlányi polgármestert, azt, aki azzal kérkedett, hogy szerencsére egyik osztályba se jár Mohamed, mondjuk a kis Modestusok jó érzéssel léphetnék át az első béküszöbét. Esetleg a kibombázott kis ukrán vityák. Hogy aztán egyen tankönyvből biflázva tanulják meg a kiégett és kizsigerelt tanáraiktól, hogy milyenre festik számukra a szép magyar jövőt.
Útszélen.
Nyárbúcsúztató, vagy inkább évnyitó vidám kavalkád volt a minap Dunaújvárosban, ott, ahol számos család számára éppen bizonytalanná vált a jövő. Kikre támaszkodhatnak egyáltalán, milyen az élet a vasmű bezárásától megviselt Fejér megyei város lakói számára. Beszélgetőtársam sok mindent megélt már itt, és bízik csapata segítő képességében. Mészárosné Libor Ágnessel beszélgetek, aki a Dunaújvárosi útkeresés segítő szolgálat vezetője, azaz, mert ez nem ilyen egyszerű, hanem van egy önkormányzati intézmény is, meg egy alapítvány is, kérem mutassa be, hogy mi ez.
Az útkeresés segítő szolgálat Dunaújvárosban egy önkormányzat által fenntartott intézmény, és mi foglalkozunk a gyermekvédelemmel és családsegítéssel, azon kívül tartozik az intézményhez még egy családok átmeneti otthona is. Aztán, hogy bonyolódjon a helyzet, ahogy Márta is említette, az intézményhez tartozik egy alapítvány, aminek a neve Érted vagyunk 1987 alapítvány, és célkitűzése az útkeresés segítő szolgálat ellátottjainak, illetve munkatársainak a teljes körű segítése. Úgyhogy ebben az alapítványban is, mint kuratóriumi tag veszek részt.
Értem. Dunaújváros mostanában úgy tűnik, hogy egy nehezített telep. Alapvetően azért, mert hogy nyilvánvaló mindenhol szükség van arra, hogy legyen az emberek számára ilyen-olyan fogózkodó, akik el tudnak menni, tudnak a probléma térképükre valamilyen útvonalat terveztetni, de hogy most ebben a pillanatban Dunaújváros úgy tűnik, hogy egy sokszor került már veszélyben, munkahelyileg, nem tudom én mit, de most elég rossz helyzetben van. Innen kezdve tudjuk nézni a várost, vagy az önök munkáját, mennyire változott meg az, amit eddig csináltak, amire eddig voltak hivatottak, és mennyire más az, amit most gondolnak?
Jelen pillanatban ez a hatalmas nagy probléma, ami a várost érinti, ez pedig hát a Dunaszernek a megszűnésének és ennek a rengeteg munkavállalónak az utcára kerülése, az intézményünkhöz még kevésbé gyűrűzött be, de ez nem azt jelenti, hogy így is marad. Azért kevésbé gyűrűzött még be, mert az a mi tapasztalásunk, hogy nem elsősorban a gyermekeszülőket érinti ez a nagy probléma, hanem az 50 éven felüli munkavállalóknak jelent igazán nehézséget.
Bár a gyerekek szülőknek is jelent azért, gondolom, nyilván.
Pont ezt akarom mondani, igen, hogy természetesen azért van az ellátotti körünkben gyermekes szülőpár, ahol például mind a ketten a Dunafernél dolgoztak, és most egyikőjüknek sincs munkája, úgyhogy ezen a területen is van mit segítenünk. Készülünk is nagyon. Volt egy nyári rendezvényünk most, augusztus végén. Ez egy,
a kalózok?
Így van, a kalózok. Tették el itt a mi udvarunkat, és próbáltak a lehető legteljes körükben segíteni a nehéz helyzetbe került, illetve nehéz helyzetben lévő embereknek azzal, hogy megsegítettük a gyerekek beiskolázását. Hatalmas öröm számunkra, hogy nagy támogatói hátteret tudhat egyébként az alapítvány, meg hát az intézmény is ezáltal maga körül, mert a Hankok egy fantasztikus támogatónk, és rendkívüli összeggel 2,5 millió forinttal támogatták meg ezt a rendezvényünket. Ezáltal lehetőségünk nyílt 72 kisgyereket az iskolatáskától, a vadi új iskolatáskától egészen az utolsó radírig megsegíteni abban, hogy jól induljon ez a szeptember 1.
Ne is mondja, nálunk is a családban 2 első osztályos is van, sőt, talán 3 is, csak az egyik nem Magyarországon. Szóval, hogy ez gyakorlatilag olyan, mint egy karácsony, amikor valaki elmegy iskolába, nem már mint anyagilag egy szülő számára.
Igen, igen, látnia kellett volna a gyerekek arcát. Tehát amikor az a kis elsős ránézett, a kollégáim arra is figyeltek, hogy a csomagolásban hagyták a Herlitz táskát. Bocsánat, hogy kimondom, de egyszerűen akkora nagy öröm volt, és a gyerekek döbbenten nézték az újonnan kapott iskolatáskát. Szóval eddig azért ők ahhoz voltak szokva, meg hát van is most is a kedves városlakók, illetve különböző adományozók azért hoznak be használt, de még nagyon jó minőségű iskolaszereket, de hát ez, hogy újat kaptak, hát ez leírhatatlan boldogság volt.
Mondja, mennyire változott, ön ugye nem most kezdte a Dunaújvárosban ebben az alapítványban, ennél az alapítványnál, illetve a szolgálatnál a szakmát, lényegtelen is, hogy minek nevezzük, hanem hogy Dunaújváros ugye hol az élet császára volt, hol pedig most meg az van, hogy úristen, mi lesz velünk. Szóval, hogy ebben a hullámvasútban, amiben a város lakói vannak, ebben hogy látja, hogy most hogyan foglalnak-e helyet egyetlen? Van erről benyomása, igazam van abban, amit mondtam?
Hát, hogy is mondjam, megkönnyíti, vagy nem is tudom, a helyzetünket az, hogy világméretekben is hatalmas katasztrófákat éltünk át az utolsó évtizedekben. Ugye gondoljunk itt a 2008-ra, ugye a gazdasági válság, és akkor most ugye a pandémia, ami körülvett bennünket. Én azt gondolom, hogy a segítő szakmában dolgozókat ez olyan mértékben edzette meg. Tehát, hogy itt nekünk kétszelétbe kell állni, figyelni kell, és azonnal reagálni kell. Úgyhogy ami most történik a városban, én azt gondolom, hogy az én kollégáim állnak a vártán, és várják a hozzánk fordulókat. Mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy tudjanak rólunk, hogy minél szélesebb körbe tudjanak rólunk, mert azért ez a gyermekvédelem, illetve a családsegítés területe az azért nagyon, hát nem mindenkit érintett. Tehát a városban biztos vagyok benne, hogy laknak olyan emberek, akik azt se tudják, hogy létezik az intézmény, mert eddig ők nem kerültek olyan helyzetbe, hogy szükségük legyen ránk. És én innen is most, és nagyon örülök ennek a műsornak, hogy beszélhetek erről, innen is bátorítom őket, hogy keressenek meg bennünket itt Dunaújvárosban, a Bartók Béla utca 6B szám alatt.
Ahol mit találnak? Úgy értem, hogy mire számítsanak?
Igen, szakértő embereket találnak. Rengeteg szociális munkás dolgozik itt nálunk, akik fel vannak készülve mindenféle krízishelyzetekbe, krízisintervenciós szolgáltatás nyújtására. Van pszichológus kollégánk, aki esetleg tud segíteni, van munkavállalási tanácsadás területén jártas kolléganő, aki tud segíteni, illetve hát maga a szociális munkások az egészen egyszerű, ami nem is annyira egyszerű, mert hogy egyszerűségében nagyszerű segítő beszélgetéssel tudnak még új utakat mutatni, új irányt mutatni, új nézőpontot felvillantani azoknak az embereknek, akik most esetleg nagyon el vannak keseredve.
Mennyire vannak elkeseredve? Hallgattam a múltkor egy podcastot önnel, amiben arról beszélt, hogy azok a dunaújvárosi vasműből kikerült dolgozók, akik kaptak valamilyen végkielégítést, volt is egy ilyen vita ön között és a podcast műsorvezetője között, hogy hát a pénz egy részét önjutalmazásra töltik, igen, mondjuk vesznek valami szépet maguknak, vagy ehhez hasonló. Szóval, hogy mennyire van benne a város légkörében egyáltalán az, hogy most egy csomó ember elveszítette a munkahelyét, és mennyire érzi azt úgy, hogy tudnak olyan segítséget nyújtani nekik, hogy ebből tényleg ne az legyen, hogy minden pénzüket egy perc alatt elverik, ugyanakkor meg felnőtt emberek, tehát miért ne csinálnak valamit, ami jól esik nekik?
Hogyne, hát ez egy nehéz kérdés, ugye akkor is avval a riporter hölgyel is, igen, hosszasan beszélgettünk erről, mert az, hogy most kaptak ezek az emberek egy nagyobb összeget, és valami megjutalmazásképpen megvásárolnak egy olyan dolgot, amire eddig nem volt lehetőség. Ugye elutaznak egy olyan helyre, ahová eddig nem tudtak. Én ezt nem láttam annyira ördögtől valónak. Itt a mérték az, ami szempont lehet. De nem szabad az összes pénzt elkölteni, mert ugye nem tudjuk, hogy mikor fog tudni elhelyezkedni az illető. Hogy miben, miért nem látom én ezt ördögtől valónak, hogy ilyenkor az ember egy kicsit önjutalmaz. Azért, mert ugye ebben a folyamatban, amiben most az emberek vannak, tulajdonképpen egy gyászt élnek meg. A gyász minden fázisával, ugye elkeseredettség, depresszió, stb. Végigélik.
30 évig ott dolgoztam, ott nőttem fel.
Bizonyán biztonságvesztés, minden vesztés, tehát egzisztenciálisan felépített egy karriert, felépített egy, mint egy középvezetőibe, vagy akármit is, vagy nagyon ügyes volt már a szakmában. Tehát ezt elveszíteni, ezt a kompetenciaérzést elveszíteni, az azért nagyon-nagyon-nagyon nehéz. És ahol, amikor az emberek megjutalmazzák önmagukat egy-egy ilyen kis dologgal, történéssel, akkor gyakorlatilag abba segítik saját magunkat, hogy visszarángatják magukat az itt és mostba. Hogy amikor megveszem a biciklit, az itt és most van. Amikor elmegyek nyaralni, az az itt és mostba.
És azt nem veszi el tőlem senki már?
Így van. És akkor elkezdhetek innentől, ha már visszakerülök ebbe a gyászmunkába, az itt és mostba, ugye akkor vagyok képes arra, hogy felmérjem, hogy mi vesz engem körül? Mi van nekem? Ugye eddig avval foglalkoztunk, a gyászba, a dübe, a minden, hogy mit veszítettem el. Amikor visszakerünk a jelenbe, akkor kezdünk el azzal foglalkozni, hogy min van. Hogy mi az, akit fel tudok hívni, amit meg tudok csinálni, amihez nyúlni tudok. És akkor tudom meg, hogy mennyi kis pénzecském maradt, azt hogy tudom elosztani ezekre a nehéz hónapokra. Felhívnám minden munkavállaló figyelmét például erre a dologra, amivel talán az az ember nem is került még szembe, aki nem veszítette el még soha az állását. Minden álláskeresésben az év vége és az év eleje neuralgikus időszak.
Valamint a nyár eleje.
Na az is, igen, de hát ugye azon már túl vagyunk, most jön éppen az év vége, meg a január-február. Tapasztalásunk szerint a gazdaság most elkezd leállni, még októberben, aki talál munkát, az úgy oké, de legalábbis nem leáll, lelassul. És akkor a november vége, decemberben szinte nincsen felvétel, a mi tapasztalataink ezt mutatják, nagyon ritkán tudnak akkor már elhelyezkedni az emberek, és ugyanez jellemző a január-februárra, aztán amikor az igazi élénkülés van, az a márciustól.
Tehát ja, hogy egy-két hónap van, amikor igazán tudunk munkát keresni,
így van, mondja. Így van. Ez egy gyakorlati tapasztalás. Én nem mondom, hogy senki nem tud ezekben a hónapokban, de nagyon nehéz. Tehát ilyenkor megnehezedik. Tehát, hogy aki okosan gondolkozik, az a kis pénzecskéjét úgy osztja be, hogy ezekre a hónapokra mondjuk úgy legyen, amire majd márciusban legrosszabb esetben, mert beszéljünk így, legrosszabb esetben majd el tudok helyezkedni. Úgyhogy erre is figyelni kell.
Most reálisan mennyire sokan vannak azok, akik elveszítették a munkájukat ahhoz képest, hogy mennyien esélyesek arra, hogy találjanak munkát. És persze nem csak az életkori sajátosságról beszélünk, de ön is említette egy példát, hogy valaki mondta, hogy jaj, de hát én már elmúltam 50 éves, mert azt mondta a reménybeli munkaadó, hogy na de kérdeztem ezt, tehát hogy van egy ilyen frusztráció a munkakeresésben is, de hogy látja, hogy a kereslet kínálat hogy alakulhat?
Erre nagyon nincsen rálátásom őszintén, tehát azt nem látom én most így per pillanat, hogy mennyi az, aki tényleg felvevő, hogy ki milyen életkorban keres, tehát erre nekem nincsenek adataim, a munkaügyi központ biztos, hogy pontosabban tudná. Ezt én inkább az emberi oldalát ragadnám ennek meg.
Én is azt kérdeztem.
Igen, hogy mondjuk higgyük el. Tehát anélkül, hogy mi nem hiszünk a saját kvalitásunkba, hogy mi nem hiszünk a saját tudásunkba, akkor azt hogyan tudnánk elhitetni mással? Ha én már eleve úgy állok oda, mint ez a kis hölgy, akit én említettem, hogy de én már ennyi idős vagyok, és mondta a munkaadó, hogy hát kérdeztem. Tehát itt volt egy ilyen szerencsés együttállás, hogy a munkaadó nem hagyta magát lebeszélni a hölgynek saját magáról. Biztos, hogy értik a hallgatók, amire beszél. Tehát, hogy higgyük el, hogy mivel tudjuk megtámogatni a mi szakmai tapasztalatunkat. Hogy mi az, amikor nekem már nincs otthon gyerek, aki esetleg visszafoghatna huzamosabb ideig a munkavégzésbe. Hogy én nekem már olyan tapasztalatom van, ha még azon a munkaterületen nincs is, de az emberi kapcsolódások tekintetében. Hogy milyen konfliktus helyzeteket éltem már meg munkavállalóként, amint sikerült túljutnom. És ezek hatalmas dolgok.
Mondjuk egy kicsit visszacsatolva a kérdésem elejére, mennyire érzi depresszívnek a város hangulatát? Ugye gyakorlatilag összeforrt a város ezzel a most megszűnt vasművel.
Igen, sajnos a hangulatot azt érzem. Nagyon depressziós a város, az emberek nagyon sok helyen rossz kedvűek, és nagyon örömömre, nagyon nagy örömömre szolgál, amikor olyasmit olvasok, hogy de emberek, emeljük föl a fejünket, hogy mosolyogjunk rá arra a pénztárosra, hogy legyünk egymással segítőkészek, hogy legalább mi egymással, mert hogy ez nem az embereken múlott, ez olyan sok mindenem múlott, hogy ezt igazán nem is lehet így összefoglalni, illetve nagyon kevés információ birtokában vagyunk ahhoz, hogy ténylegesen meg tudjuk ítélni, hogy itt most mi történt. Éppen ezzel nem is ezzel kell foglalkozni, hanem azzal, hogy mi emberek egymás között hogyan viszonyulunk, és hogyan segítsük egymást a nehézségekbe. De itt most mindenki nehézségekkel küld. Én erre biztatnám az embereket, hogy az emberségüket vegyük elő. És akkor egyből jobb lesz egy kicsit a hangulat a városban. Tudom, hogy egy kicsit idealisztikusan hangzik, de nem tudok ebben nem hinni, hogy ez működik.
Jó, hát nyilván a játékfesztivál kis kalózai nem azon szorgoskodtak, hogy ja Istenem, megszűnt a Dunai Vasmű, de azért nem. Nyilván benne van a történetben. Mondja, az útkeresés segítő szolgálat mennyire, hogy melyik célcsoportra, melyik korcsoportra fókuszál, vagy egy kicsit mutassa be úgy is, hogy mi történik a csecsemőktől az aggasztjánokig, amivel tudnak valamit segíteni, vagy akik miben fordulhatnak önökhöz.
Igen, hát két részre bontanám én ezt a dolgot, ugye a gyermekvédelem, illetve a családsegítés része. A gyermekvédelem az egy nagyon nehéz terület. A gyermekvédelem az a terület, ami ugyan 0-tól 18 éves korig fedi le a gyerekeket. A gyermekvédelemmel kapcsolatban ugye nem elsősorban azok az emberek kerülnek mi hozzánk, akik ide szeretnének kerülni. De működik egy jelzőrendszer, országosan, tehát nem csak itt Dunaújvárosban, ez országosan működik. Tagjai például a gyermekintézmények, de még a jegyző is, a rendőrség, kórház, tehát nagyon-nagyon széles körű ennek a kiterjesztettsége. És hát meg hát maga az állampolgárok is, és ugye a gyermekvédelem az, amikor jeleznek nekünk adott gyermekkel kapcsolatban, ha veszélyt éreznek, akkor jeleznek nekünk, és akkor a kollégáim elindulnak. Hol olyan irányba, hogy nincsen szükség hatósági intézkedésekre, hol olyan irányba, hogy sajnos szükség van hatósági intézkedésre. Ilyenkor ugye a kormányhivatal gyámügyi osztályával dolgozunk együtt. Ez egy nagyon nehéz terep.
Úgy értem, tudom, hogy mondjuk a tanár, óvónő, védőnő, gyerekorvos valaki szól önöknek, hogy hoppá, itt valamit meg kellene nézni, és akkor önök elindulnak megnézni?
Igen. Igen, és felderítjük, hogy mi okozza a problémát, beavatkozunk azokon a pontokon, ahol úgy érezzük, hogy lehet, ha pedig nem lehet, ha szép szóval nem lehet, akkor kerül sor hatósági intézkedésre, ami nem a gyermek kiemelését jelenti először, tehát itt nagyon sokszor, akik már egy kicsit hallottak ilyesmit, akkor az, hogy mert akkor kiemelik a gyereket, dehogy a hatósági intézkedésnek is van egy olyan formája, amit úgy nevezünk itt a gyermekvédelemben, hogy védelembe vétel, itt kötelező feladatai lesznek a gyermek életének a szereplőinek, és hát ezeket koordinálják itt az esetmenedzser kollégák.
Tehát, hogy valaki gyerekkel baj van, akkor esetleg akár ön, mint pszichológus, vagy akár a kollégái, vagy a gyerekvédelmi szakemberek megpróbálják menedzselni a helyzetet, mondjuk.
Így van, és a lehető legszélesebb körű segítséget nyújtani, fölkutatva még olyan kapcsolati hálókat, amik eddig esetleg nem működtek. Úgyhogy tud ez is nagyon eredményes lenni, hát kell hozzá mindenkinek az együttműködése, igen. Nagyon differenciálódtak most már a gyerekeket érintő problémák, említette Márta, hogy én már itt dolgozom, nagyon rége valóban, 99 óta dolgozom a gyermekvédelemben, hát teljesen más most már a helyzet. A 99-ben én bűncselekményes gyerekekkel kezdtem itt foglalkozni, és az volt a legnagyobb probléma, ami miatt nekem ki kellett mennem a családhoz, például, hogy a kamaszok ellopták a fenyőfát a zárusoktól, és húzták végig a hóba, és hát ugye elkapták őket, hogy... Most nem ilyenek a problémák.
Herbál?
Igen. Úgyhogy most a drogok kerültek elő mind a szülőknél, mind a gyerekeknél, akkor a bántalmazás, a bullying mindenféle formája, mindenféle. Előtérbe került a szexuális abúzus a gyerekeknél, döbbenetes méreteket ölt, én azt gondolom. Úgyhogy hát teljesen mással állnak most a kollégák szemben, mint akkor én 1999-ben. Nagyon megterhelő ez a munka, nagyon oda kell figyelni a kollégák mentális egészségére, mert hogy hatalmas emberi tragédiákkal szembesülnek nap mint nap.
És újra meg újra kell tanulniuk a szakmát, ahogy értem. Tehát, igen, hogy más és más kihívásokkal kell szembesülniük reggeltől estig, vagy napról napra.
Így van. Igen. Úgyhogy hát ez az a gyermekvédelem, ami gyakorlatilag egy nagyon sokat fölemészt a mi munkaidőnkből, munkánkból, energiánkból, tehát ez azért nagyon-nagyon. Nem is beszélve ugye a kapcsolatügyeleti szolgáltatásunkról, ami arról szól, hogyha két szülő között olyan mértékben romlott meg a viszony, hogy egyik vagy másik szülőnél nem lehetséges, hogy a kisgyerek úgy ott töltsön időt felügyelet nélkül, akkor itt az én kollégáim látják el ezt a felügyeletet, és akkor ide jön az a szülő, vagy anya, vagy apa, mert előfordul mind a kettő is, aki úgy ön magában nem láthatja a gyermekét, akkor itt nálunk valósul meg gyakorlatilag a láthatás. Ez is egy nagyon-nagyon feszültségekkel terhelt területünk, de hát igyekszünk helytállni itt is.
Na jó, akkor beszéltünk azokról, akik gyerekek, azokról, akik szülők, azokról, akik munkát keresnek.
Igen.
Tovább.
És akkor van még bizony, mert a családsegítés részét még nem említettem a mi munkánknak. A családsegítés területe az, ahol nem feltétlenül kell, hogy gyerekkel rendelkezzen az az ember, akinek segítségre van szüksége. Ugye az egyszemélyes, valaki magányos, ő rajta is segítenek a kollégák. Van, aki idős ember, de még nem szorul az idősellátás adta lehetőségekre, hanem kis társaságra vágyik, kis odafigyelésre, néha egy kis iránymutatásra, akkor a családsegítő kollégáim állnak rendelkezésükre. Létezik is, van egy ilyen csoportunk, itt az útkeresés segítő szolgálat, amik az a neve, hogy Kotkoda Klub. Ide nem csak hölgyek, idős hölgyek járnak egyébként, hanem urak is előfordulnak.
Kukorik.
Így van. És akkor itt ilyen kis kötetlen beszélgetés formájában a kolléganő mindig készül nekük, azért olyan tematika szerint felvillantja a lehetőségeket, de aztán hát kifuthat ez bármerre is. Karácsonykor mindig a karácsonyt megszervezzük a számukra, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép terület. Őket is várjuk szeretettel. A magányosoknak például van olyan fajta tanácsadás is létezhet itt nálunk, ami a párkeresést, esetleg arról beszélgetni, mi okoz neki nehézséget egy ilyen segítő beszélgetés kapcsán, illetve párkonzultációk is zajlanak az intézményünkben erre képzett kolléganőkkel, akik pároknak segítenek, nem terápia, tehát nem úgy kell ezt elképzelni, mint amit egy pszichológus végez, hanem ahol még csak ilyen kis konzultációra, egy-egy vitáskérdés megbeszélésére, abban a nézőpontok ütköztetésére be tudnak segíteni az én kollégáim.
És hogy jutnak el az emberek mondjuk egy magányos dunai városi lakótelepi lakóhoz, hogy elmenjen a szolgálathoz? Tehát ez nyilván egy kicsit azért kell, hogy benne legyenek a vérkeringésbe.
Hogyne. Hú, ez nagyon nehéz kérdés, és önmaguktól ugye, hát Márta is, ez biztos nem fog elindulni, nem is indul el. Ez is egyébként ez a Covid-nak például egy nagyon pozitív hozadéka volt, amikor elkezdtek egymásra figyelni az emberek, és nagyon sokszor fordul elő, hogy magányosabb idős emberről mi kapunk bejelentést, hogy nézzenek már rá, ott él egy ilyen néni, nem is tudjuk, most már nem láttuk két napja, hogy de nem is jár hozzá senki, és akkor így el tudnak indulni a kollégáim. Erre is bátorítom a városlakóinkat is, hogy segítsék embertársaikat ezzel a fajta odafigyeléssel.
És gondolom szó-szót követ, tehát hogyha már valakinek hogy volt pozitív tapasztalata, akkor odébb tud menni.
Így van, az is működik, így van.
Ágnes, mondja el nekem, Dunaújváros, ugye nem tudom, én viszonylag olvasott vagyok szociográfiában, tehát így ilyen szociográfiai paradicsom, hogyha azt veszük, ahogy ez a város kialakult meg minden. Önt például mi köti ez a városhoz, és mi tartja ott?
Hú, nehéz kérdés. Hát amikor Szegeden jártam egyetemre a pszichológia szakra, akkor írtam is erről egyébként egy tanulmányt, és amikor bemutattam a városnak a működését, keletkezését, nem tudom micsodáját, akkor a tanárom felhívott engem telefonon, hogy Ági, mondja meg őszintén, miért lakik maga még ott? Ezt kérdezte tőlem.
Ugye én is ezt kérdeztem.
Igen. Hát én azt gondolom, hogy ennek a városnak is szüksége van napsütésre. És ha én úgy gondolom, hogy magam része lehet, hogy egy kicsit nagyképűen hangzik, vállalom, hogy én szeretek itt jót tenni, az emberekkel, hogy ő rájuk is süssön a nap.
És ezt jól is érzi magát?
Van úgy, hogy igen, van úgy, hogy nem. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy én nekem itt mindig fantasztikusan jó kedvem van, és nem veszi el minden energiámat, mikor autóval jövök, és mindenki olyan türelmetlen, meg csúnyán beszél, meg dudál, meg nem tudom, persze, vannak rosszabb napok, vannak. De nagy segítségemre van egyébként ez a kollektíva, amiben dolgozom. Hát itt olyan fantasztikus emberek dolgoznak az útkeresés segítő szolgálatnál, hogy azért itt nagyon segítjük egymást, és ez rengeteget jelent nekem is. Azon kívül, hát őszintén a gyerekeim elköltöztek, tehát ők már nem laknak a városba. Édesanyám még itt él, ő is nagyon köt engem, mint a testvéremék egy közeli településen laknak, tehát azért ez kötődés mindenképpen.
Jó, így legvégül. Hogy látja a városnak a jövőjét, hiszen biztos, hogy látja, hiszen azért is, hogy többek között azért is marad még ott, meg biztos nagyon szereti, de hogy mi kéne, meg hogy is mondjam, egy ilyen kezdőrugás, vagy valami bármi egyéb, ami jobbat tenne az embereknek, amitől jobb lenne a hangulat, amitől Münchenben báró ki tudna hajától fogva húzni magát a vízből.
Munkahelyek kellenek, tehát a jól látható munkahelyek, illetve a távolban lévő munkahelyek jó megközelíthetőségekkel, tehát ezek praktice segíthetnek most azokon a problémákon, amiben az emberek küzdenek. Ugyanakkor egyén szintjén is létre kell jönni egy szemléletváltásnak, ami úgy túlcsordult. Tehát biztos, hogy én már most érzem egyébként társadalmi szinten is, hogy muszáj, hogy ne vigyenek el bennünket mindenféle oldalak, meg szemléletek, meg nem tudom micsodák, hanem hogy az emberség, azok a régi értékek, hogy azok úgy, ha előtörnek az emberekből, én azt gondolom, hogy akkor megvalósul az a fajta odafigyelés, meg az a fajta egymás segítése, ami nélkül ez a város sem fog működni.
Mondja ezt egy pozitívabb hangsúllyal.
Aha. Szóval kell, hogy az emberek tudjanak egymásra odafigyelni, és hogy az a jóság, ami az emberben van, én tudom, hogy az nem veszett el. És ha a város lakói erre ráébrednek, akkor ez a város működni fog.
Útszélen.
Értelmileg akadályozott, és mondjuk így többségi művészek dolgoznak együtt a Más Színházban. A nyarat sikeres adománygyűjtő kampánnyal töltötték, a következő évad rendben van, amit egy nagy bulival ünnepeltek meg, hogy megmutassák, nem csak dolgozni, hanem szórakozni is lehet az értelmileg sérültekkel. A rendezvényre indulóban találkoztam néhányukkal.
Szentgáli Dániel vagyok.
A más színház tagja, ez amire itt becsöppentem, hallok valami kopácsolást, meg egy nagy ricsajt.
Kézműveskedés folyik éppen, meg beszélgetés.
A más színházban az, hogy kézműveskedés és beszélgetés folyik, az mennyire, hát hogy mondjam, mindennapos kérdés?
Nem annyira mindennapos, ez csak most van így.
Miről szólt ez a nyaratok? Látom, hogy rajtad is van a ilyen is egy jó arc feliratú póló.
Ez ilyen kampány. Gyűjtés a más színház számára.
Bővebben, miből él a más színház, és miért gondoljátok azt, hogy kiket tudtok megszólítani azzal, hogy gyűjteni próbáltok?
Hát a más színház adományokból él, a foglalkozások utáni adományokból, meg felajánlásokból.
És sikeresen?
És sikeresen, igen.
Amikor nem ilyen kopácsolás és kézműveskedés hallatszik, akkor egyébként mi történik itt egész évben a színházban?
Az egész évben a színházban előadások folynak, próbák folynak, és foglalkozások folynak.
Úgy érted, hogy iskolai foglalkozások, vagy pedig a színház tagjaival való foglalkozások?
A színház tagjaival való foglalkozások. Például kreatív írás, mondjuk az nem itt folyik, hanem az Ötvösbe folyik, de például a konferenci az itt folyik. Konferenci és foglalkozás.
Ezt még nem is tudtam egyébként.
Az
mióta
az most már egy éve van.
Neked itt mi dolgod a más színházban? Hogy kerültél ide, és mit csinálsz?
A sógornőm révén kerültem ide. Ő ismerte a Ágit.
És aki az alapítója a más színháznak, vagy egyik alapítója?
Az egyik alapítója a más színháznak, és ő ajánlott be ide, és én nagyon megszerettem, és itt ragadtam.
És ez mikor történt?
Ez most már egy 5-6 éve.
Hoppá, az már egy elég komoly dolog, és mit csinálsz? Igen.
Én foglalkozásra járok, meg amikor úgy van, akkor segítek előadást előkészíteni önkéntes alapon.
Tehát te nem vagy színész?
Nem színész vagyok.
És nem is szeretnél?
Nem. Én majd a szakmámban szeretnék dolgozni, már most sajnos nem a szakmában dolgozok.
És milyen szakmád?
Pedagógiai asszisztens vagyok, és egy óvodában szeretnék majd elhelyezkedni.
Szerinted a más színház neked személyesen mit ad, a közönségnek mit ad, és a társulatnak mit ad?
Hát nekem a közösséget adja a más színház, meg a kapcsolódás a másik emberekhez. A közönségnek egy élményt ad nyilván. A színház az egy élmény. A társulati tagoknak meg szerintem ő nekik is élményt, meg munkát ad.
Neked itt barátaid vannak?
Vannak barátaim, szoros barátaim vannak.
Akikkel máskor is?
Máskor is találkozunk meg. Kapcsolatot tartunk.
Most, ha befejeztük ezt a beszélgetést, és mindenki abbahagyta a kézműves munkát, meg a kopácsolást, akkor utána mi várható? Merre mentek?
A Budapest Parkba fogunk egy nagyot bulizni, és oda fogunk menni, mert ugye 20 éves most a más színház. Ami elképesztő, szerintem.
Mi az üzenet a társadalom számára? Tehát a társadalom azon része számára, aki nem tudja, hogy itt mi zajlik.
Az üzenet szerintem az, hogy el kell fogadni, mindenki tudja, hogy letett a jó Isten. Én nagyon vallásos ember vagyok amúgy. De hogy mindenkit úgy kell elfogadni, hogy letett a jó Isten, és nem szabad senkit se kirekeszteni. Egy nagyon-nagyon elfogadó társadalomért kéne dolgozni minden embernek.
És a gyakorlat nem ezt mutatja, és most, hogy említetted, hogy te vallásos ember vagy, gyakorlatilag tulajdonképpen a vallásnak, meg az egyházaknak dolga is lenne, hogy ezt a krédút, ezt valahogy itt terjeszte az emberek között, szóval hogy látod?
Kicsit lehetne az egyház nyitottabb az olyan emberek felé, akik kicsit mások. Mert én úgy gondolom, hogy nem elég nyitott szerintem.
Végül, mit üzensz azoknak, akik támogatni szeretnék a más színházat? Miért tegyék ezt? Tudom, hogy meg többé-kevésbé érintettük, de azért biztos van valami a lelkedben, például akár egy személyes emlék, vagy egy személyes élmény, amivel ezt fel tudnád hívni a figyelmet?
Azért támogassák a más színházat, hogy tudjunk foglalkozásokra járni. Olyan foglalkozásokra, ami nekünk nagyon fontos. Hogy meg tudjanak valósulni előadások.
Neked egyébként az első számú fő baráti közösséged a más színház?
Igen, az első számú fő baráti közösségem.
És nem is szeretnél mást?
Nem nagyon.
Jankovics Julianna vagyok, a más színház egyik foglalkozás vezetője, És tulajdonképpen 2016 óta vagyok a csapatnak a tagja. Először önkéntesként kaptam felkérést arra, hogy az egyik készülő darabnál hát segítsek a csapatnak, a csapat beszédét picit így korrigáljam, összehozzam, és aztán 2018-ban kaptam arra felkérést, hogy elinduljon a kórus foglalkozás. És azóta, most már talán 7. éve van kórus, most is fog indulni szeptembertől, reményeink szerint.
Éppen számogattam, hogy azt nem mondhatjuk, hogy a félidőtől vagy itt, de most már lassan közelítesz a félidőhöz. Neked amúgy mi az eredeti foglalkozásod?
Sok minden. Van egy magyar tanári és egy beszédfejlesztői végzettségem, van egy énekzene szak végzettségem, és aztán tovább mentem még az egyetemen, és doktori tanulmányokat folytattam, ott pedig a témám az értelmi fogyatékossággal élők beszéde volt.
Ezt egyébként, ha nem itt lennél a más színházban, csak egy zárójeles kérdés, ezt a kompetenciádat, ezt hol tudnád hasznosítani? Tehát, hogy van-e lehetőség arra, hogy az értelmi fogyatékosokat mondjuk felszippantó, akár munkahelyek, iskolák, nem tudom én, oktatási intézmények tudnak-e téged, vagy tudnának-e téged foglalkoztatni? Mennyire jellemző az, hogy ilyesfajta szolgáltatás jut egy értelmi fogyatékkal élőnek?
Hogyha gyógypedagógus végzettségem is lenne, akkor tudnának, de sajnos nem vagyok egyelőre, talán majd egyszer sikerül. Én igazából nem tudok olyan szervezetről, ahol akár mondjuk így a beszéd fejlesztéssel külön foglalkoznának. Azt tudom, hogy értelmi fogyatékossággal élőknek működik egy olyan zenekar, ahol kifejezetten kompetenciafejlesztés zajlik, de ott elsősorban hangszerekkel foglalkoznak. Itt pedig a kóruson az éneken van a hangsúly.
Azt szokták mondani, hogy aki akár olyan nyelvén nem is beszél olyan jól, de hogyha már énekel, akkor esetleg sokkal jobbak a, hogy mondjam, az önkifejező képességei. Ez egy babona, vagy így van?
Szerintem így van. Elképesztő csodákat élünk át. Itt a Más Színházban azért vannak olyan fiatalok, akik hát vagy egyáltalán nem, vagy nagyon-nagyon keveset beszélnek, és közülük is jár a kórusra például egy fiú, aki elképesztően szereti a zenét, kinyílik, megszólal, énekel, nagyon-nagyon jó a ritmus érzéke. Tehát én azt gondolom, hogy a zene az hatalmas fejlesztő erővel bír, és akárha éneklünk, akárha ilyen-olyan zenei játékokat játszunk, akkor az a rengeteg mindent lehet elérni.
Akkor, amikor azt mondod, hogy a Más Színházban mondjuk a beszédfejlesztéssel és az imént beszéltünk az énekzenei fejlesztéssel foglalkozol, ez a fogyatékkal élő, vagy az összes kollégára vonatkozik? Hiszen a színházban együtt dolgoznak értelmi fogyatékkal, és nem azzal élő színészek.
Kifejezett foglalkozások szintjén, még a kezdetekben, amikor ide kerültem, akkor volt ilyen beszédtechnika foglalkozás, a kórus pedig inkluzív, és direkt az volt a célja, hogy akár szülők, akár családtagok, akár itt a színházban olyan tipikus fejlődésű emberek is tudjanak csatlakozni ehhez, akiknek van kedvük. És azért nagyon jó, hogy a kórus tényleg inkluzív, és vannak értelmi fogyatékossággal élők, autizmussal élők, illetve tipikus fejlődésű emberek, például a szülők.
Igen, hát az inkluzív, az lényegében azt jelenteni, hogy a végén, tehát amikor elhangzik az a zenemű, akkor már valóban ne legyen különbség a között, hogy ki honnan indult és ki honnan kezdte. Egyébként nehezebb mondjuk egy értelmi fogyatékost énekelni tanulni, mint mondjuk engem biztos nagyon nehéz lenne, mert elég zenesüket vagyok.
Szerintem nem. Nem attól függ, hogy tipikus vagy atipikus fejlődésű-e. Elképesztő jó zenei képességekkel rendelkeznek sokan a csoportból. Talán ami inkább a nehézséget jelentheti, az mondjuk a figyelem elkalandozása, jobban fáradnak, vagy éppen mondjuk egy-két ilyen fegyelmezési kérdés felmerül, de ez nem attól függ, hogy ő most értelmi fogyatékossággal élő, vagy nem.
Te csak itt dolgozol, vagy van más munkahelyed is?
Itt a Más Színházban, mint foglalkozásvezető vagyok, tehát a kórus hetente egyszer működik másfél órában. Egyébként én nekem a főállásom egy budapesti középiskolában van, ahol én fejlesztő pedagógusként dolgozok, olyan beilleszkedési tanulási magatartással élő tanulókkal, akik hát általában érettségire készülnek, vagy szakmát tanulnak, és így a mindennapokban ilyen-olyan segítség kell nekik. és a mi iskolánk ez pont egy ilyen középiskola.
El tudod képzelni, hogy eljönnek egy előadásra, hogy volt rá példa, vagy szóltál nekik néha? Tudják, hogy ezt csinálod?
Nagyon sokan tudják. Nagyon szerettem volna, hogy eljöjjenek, és próbáltam egy-két alkalommal így megszervezni, de sajnos egyelőre ez még nem történt meg.
Hogy látod, hogy az a közönség, aki ide jár, az mennyire buborék? Tehát, hogy van-e törzs közönség, olyanok járnak, akik kimondottan mondjuk az inkluzióra érzékenyek, vagy valamilyen módon, szakmai módon kapcsolódnak hozzá, vagy simán besétálnak a Bakácstérről, vagy a, tudom én, Rádi utcában?
Itt a Más Színházban általában, akik foglalkozásvezetők, azoknak is jó, hogyha önkéntesként beszállnak ilyen-olyan feladatokba. És van, hogy például én is akár egy ilyen színházi előadás előtt itt vagyok, büfét kezelem, vagy a nézőket engedem be, tehát bármilyen feladat, és ekkor azért találkozunk olyan emberekkel, akik most találkoznak először. A Más Színházzal mondjuk vettek egy jegyet, nem nagyon tudták, hogy mire, de eljöttek. Van törzsközönség azért, tehát akik már régóta így velünk vannak a Más Színházban, ők jönnek, például akár így a foglalkozásra járó fiatalok, szülők, és aztán hozzájuk csatlakoznak ilyen-olyan ismerősök, és akkor ismeretlenek is.
Hogy látod, hogy azok, akikkel itt foglalkozol, és az értelmi fogyatékosokra gondolok, ők kapnak-e valamilyen plusz lehetőséget az életben való boldogulásban, pusztán attól a ténytől, hogy mondjuk veled együtt énekelnek, vagy a korustagokkal együtt énekelnek, vagy hogy a színház társulatának a tagjai?
Nagyon változó a kép. Önmagában az, hogy itt egy közösségnek a részei, hogy ismerkedhetnek, hogy barátokat szerezhetnek, nagyon kinyitja őket, magabiztosabbá teszi egyik-másik fiatalt, lesz magukról egy képük. Ez önmagában már egy nagyon jó lehetőség. És aztán, hogy ezen kívül ők hol kapnak ilyen-olyan lehetőséget, hát az sok mindentől függ. Egyrészt függ attól, hogy mondjuk mennyire tudnak önállóan létezni a mindennapokban, hiszen itt vannak olyanok, akik dolgoznak, vannak, akik mondjuk ilyen napköziben vannak, vannak, akik még tanulnak, de én azt gondolom, hogy azért ezek a foglalkozások, rengetegféle foglalkozásunk van, talán 16 féle. Tehát, hogy itt olyan készségeket sajátíthatnak el, van kreatív írás, van, ami a mozgással kapcsolatos, van, ami a színjátszással, hogy ezek már így olyan készségekkel ruházzák fel őket, amiket a mindennapokban is tudnak hasznosítani, akár mondjuk, ha bekerülnek egy új társaságba.
A te mindennapi civil, hát lehet, hogy ez nem annyira civil munkádban. A művészetnek most ugye említetted a kreatív írást, a zenét, a bármi egyebet. Szóval hogy az, hogy művészet létezik, vagy hogy annak az eszköztárához hozzá tudunk nyúlni, az neked konkrétan mennyire fontos, mennyire segítség, mennyire gondolsz rá esetleg a mindennapokban, amikor a középiskolásokkal foglalkozol, teszem azt?
A művészet nagyon fontos nekem. A középiskolában elsősorban próbálom őket mondjuk az ének művészetben is ide-oda kalauzolni, több-kevesebb sikerrel, mondjuk ha tanulnak egy olyan témát, és akkor ahhoz keresek valamit. De a művészet az iskolán kívül is fontos. Én nagyon régóta énekelek. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó alap. Rengeteg olyan dolgot tanultam meg, amit itt tudok hasznosítani. És olyan dolgokat tanulunk a kóruson is egymástól, ami így egyre jobban kinyitja, akár számomra is, mondjuk az énekzenei repertoárt. Olyan dalokat hoznak, amikről mondjuk életemben nem hallottam. Meghallgatjuk, megtanuljuk először én, tehát hogy hatalmas, tényleg ilyen tanulási vágy van bennem is, és aztán ezt így bele tudjuk vinni a közösségbe.
Akkor sikeres volt a nyaratok, ez a kampánynyár, nem?
Én bízom benne, igen, reméljük.
Grisnik Petra vagyok, aki színésznő vagyok, és a Más Színház berkein belül önkéntes foglalkozásvezetőként is működöm.
És mi szél hajtott erre?
Az első találkozásom a színházzal az egy felkérés volt. A Zuhanás Sokja című előadást készítettük 6 évvel ezelőtt, és abban kértek fel egy szerepre. Én teljesen szüzen érkeztem, sosem foglalkoztam sem inklúzióval, sem ilyen típusú drámapedagógiával, sem pedig nagyjából nem volt találkozásom korábban egy ilyen típusú közösséggel. Nekem az egy nagy mély víz volt, de rendkívüli módon élveztem, úgyhogy aztán itt ragadtam.
De honnan tudták, hogy téged kell hívni?
A rendező Kovács Henriettával dolgoztam egy másik projektben, és ő addigra már sokat dolgozott a Más Színházasokkal, és úgy érezte, hogy Én itt jól fogom érezni magam, és nagyon igaza lett.
Milyen az élet itt? Tehát egyrészt mennyire viszi el az egész napodat, másrészt mennyire benne más a klubba folyamat, a művészi koncepció, mint ami más társulatokban történik, vagy előadásokban?
Nem tudok egy általános receptet mondani, mert mint minden független színház esetében itt is a körülmények nagyon sok mindent alakítanak. Természetesen az nálunk egy speciális helyzet, hogy az inkluzív előadásokban vannak intellektuálisan akadályozott résztvevőink. Az ő integrálásuk, vagyis az inkluziós eszközök, amiket használunk az előadás létrehozásában, azok egy másfajta munkafolyamatot állítanak elő. Ez részben tudatos, részben pedig a helyzet alakítja. Szóval valamivel több időt szánunk egy előadás létrehozására azért, hogy abban mindenki beletehesse a magáét. Egyébként az, hogy mondjuk az egész napomat elvinné, vagy hogy mennyi energiámat köti le ez az egész, az azt hiszem egyébként a színészi feladataim mellett úgy van, mint bármilyen más önkéntes munkánál, hogy én annyit dolgozom itt, amennyit szeretnék, és amennyi az erőmből kitelik, és amennyit szívesen tudok beletenni, mert akkor van értelme a munkámnak.
De a színészi pályát szempontjából a nap végén azért azok az előadások, amelyeket megvalósítottok, mások lesznek, mint hogyha nem velük dolgoznátok?
Olyan szempontból nem lesznek mások, hogy itt is színészek vannak, akik létrehoznak egy előadást, az abban megalkotott szerepeiket eljátsszák, elmesélnek egy történetet, ilyen szempontból nem más. Olyan szempontból más, hogy a nézőtől nagyobb nyitottságot követel az, hogy pont olyan nyitott legyen minden szereplőre, arra is, aki esetleg a neurodiverzitás skáláján valahol máshol helyezkedik el, mint ő, hogy a befogadói oldal legyen egy kicsivel rugalmasabb abból a szempontból, hogy kell egy kicsi befogadói energia is ahhoz, hogy ez a történet el tudja mesélni önmagát. Mert lehet, hogy valaki éppen egy picit lassabban mozog, valaki éppen egy kicsit nehezebben beszél, de az inklúziónak az a lényege, hogy mi ezeket a dolgokat nem rejtjük el, hanem mindenki úgy működik, úgy létezik, ahogy van, amilyen ő. És ha már azt kérdezed, hogy a színészi munkámra ez milyen hatással van, nekem nagyon sokat segített az önmagam elfogadásában, és abban, hogy egy szerepet nem csak, hogy sokkal pontosabban dolgozzak ki, hiszen azzal tudom segíteni a kollégáimat, hogyha egyértelműen kommunikálok a színpadon. Ezt az attitűdöt át tudom vinni máshová is, ahol dolgozom, hogy sokkal jobban le tudok lassulni, rá tudok hangolódni a kollégáimra. Sokkal inkább tudom azt hiszem közvetíteni a nézők felé, hogy együtt vagyunk ebben a dologban, és ti is kellettek ahhoz, hogy ez létrejöjjön.
És azok a kollégáid, akik nem játszanak itt, ezt értik? Eljönnek megnézni?
Vannak, igen, akik eljönnek, nagyon sok mindenkiben kíváncsiságot kelt. Ez valószínűleg azért is, mert akik itt játszunk, mindig óriási lelkesedéssel mesélünk erről, és azért ez hál' Istennek sokszor ragadós. Van olyan kollégám, aki például kíváncsiságból eljön, de biztos benne, hogy ő ebben nem tudna, vagy nem merne. Azért ilyenkor mindig egy kicsit győzködni szoktam őket, hogy nem tudhatják, amíg nem próbálták, de én mindenkinek azt szoktam mondani és mesélni kollégáimnak, hogy ezt egy receptre írnám fel mindenkinek, mert egy nagyon-nagyon jó egóbontó munkamódszer az inklúzió.
Látom, hogy már itt haladnak el a kollégáid a Budapest Park fele a kampánynak a búcsúbuliára, hogy érzed, mennyire nyitotta meg ez a kampány az embereket, mennyire tudtatok újakat megszólítani, mennyire volt sikeres?
Minden elképzelésünket felülmúlta az az elérés és az a mértékű adományozás, ami történt ez alatt a 6 hét alatt, amíg tartott a kampány, tehát ez letaglózó boldogság, amiben én most vagyok, azt hiszem. Tényleg álmodni sem mertem volna arról, hogy ez ilyen sok embert elér, és hogy ennyien fognak adományozni is, szóval ez hatalmas segítség, egy ilyen kicsi színháznak, mint mi vagyunk, ez az összeg, ami összegyűlt, ez nagyon-nagyon sokat számít a mindennapi életben maradásunkhoz. Az, hogy mennyien kerültek a közelünkbe újak, az már csak abból is érzékelhető, hogy mivel ez a mai bulink a Budapest Parkkal együtt, ez az inklúziós parti, ez egy teljesen egyedülálló vállalkozás. A budapesti buli történelemben egy ilyen hatalmas eseményt elsőként mi hozunk létre, hogy azt vállaltuk, hogy elviszünk több mint 50 értelmileg akadályozott felnőtt embert, hogy biztonságosan együtt bulizhasson neurotipikus társaival. Ilyen még nem volt. Megkockáztatom, hogy az egész országban sem. És amikor mi ebbe a fába vágtuk a fejszénket, tudtuk, hogy sok segítőkéz kell majd ehhez, és teljesen nyitottan hirdettük meg az önkéntesek között, hogy bárki, akinek van kedve, mi szívesen felkészítjük erre a feladatra, de hogy nem kell, hogy a színházunk berkeihez tartozon, hanem csatlakozzon hozzánk ehhez a nagy vállalkozáshoz. És nagyon sokan jöttek, akiknek ez az első találkozásuk a színházzal, belecsöppen velünk ebbe a mélyvízbe, amit én nagyon nagyra becsülök, és biztos vagyok benne, hogy az is benne van, hogy a kampány alatt most nagyon sokat kommunikáltunk arról, hogy mi mennyire boldogok vagyunk ebben a közösségben.
Útszélen.
Mindenütt nehéz, de Dunaújvárosban fokozottan nehéz az idei iskolakezdés. A város legnagyobb munkaadója a Dunaújvárosi Vasmű ment tönkre a nyáron. A városban több ezer család maradt jövedelem nélkül. Nem csak az iskolatáskákat kellett megtölteni, hanem lelki feltöltődésre is szükségük van a helyieknek. És egész nyáron át tartó sikeres adománygyűjtő kampány után bulizni indult a más színház társulata, hogy megmutassák, igenis fontos, hogy minél többet legyenek együtt értelmileg akadályozott emberek a többségi társadalom tagjaival. Vendégeim Mészárosné Libor Ágnes pszichológus, a Dunaújvárosi Útkeresés Segítőszolgálat vezetője, Szentgáli Dániel, a Más Színház tagja, Jankovics Julianna fejlesztőpedagógus, a Más Színház egyik foglalkoztatás vezetője, és Grisnik Petra színész, a Más Színház önkéntes foglalkozás vezetője voltak. A műsor elkészítésében Rózsányi Gábor technikus, valamint Bacsa Botond szerkesztőtársam segítettek. Visszahallgathatják a honlapunkon, az archívumban, valamint a podcast felületeink is. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.